Lukács evangéliuma első fejezet. Pál szeretett orvosnak hívta Lukácsot, a harmadik evangélium szerzőjét. Egyesek szerint Teofilus volt Lukács támogatója. Akkoriban az orvosok gyakran rabszolgák voltak, és egyesek szerint Lukács Teofilusnak volt a személyi orvosa és szolgája. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem, nem érdemes erről sokat filozófálni. Lukács az egyetlen olyan író, akinek nem zsidóként megadatott, hogy a kanonikus írások egyik szerzője lehessen. Ő görög ember volt, és két új testamentumi könyv szerzője is. Ő írta ezt az evangéliumot, és ugyanakkor az apostolok cselekedeteit is, amelyet szintén Teofilusnak címzett, és azt így kezdi. Az első könyvet arról írtam Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől. Egyesek azt tartják, hogy a Teofilus szó nem egy konkrét szemét jelöl, hanem ez egyszerűen csak egy görög kifejezés. Teofileo, azaz Istent szerető. Eszerint Lukács a könyveket az Istent szeretőknek címezte. Az is igaz viszont, hogy abban az időben a szülők a gyermekeket saját vágyaik alapján nevezték el, így nincs semmi okunk kételkedni abban, hogy Teofilus egy valós személy volt. Annál is inkább, mert Lukács nagyra becsült jelzővel illeti őt, és ezt általában a római birodalom vezetőinek megszólítására használták a korabeli írásokban. Lukács bevezetője az első négy versben található. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről, úgy, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilus, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Lukács kijelenti, hogy ezt az üzenetet szemtanúktól hallotta. Az biztos, hogy ő személyesen beszélt Máriával, azért, hogy teljesen megértse Jézus születésének körülményeit. Mivel Lukács orvos volt, elsősorban azok a részletek érdekelhették, amelyek az orvostudománnyal kapcsolatosak voltak. Az első két fejezetben levő információk egyetlen másik evangéliumban sem találhatók meg ilyen részletességgel, ami alátámasztja azt, hogy ezeket Lukács a Máriával való beszélgetések alapján írta meg. Ezen kívül még hallotta Pétert és Jánost is Jézusról beszélni, valamint további szemtanúk történeteit is hallhatta Jézus munkájával és szolgálatával kapcsolatban. Lukács az evangéliumot Keresztelő János születésével kezdi, aki Jézus Krisztus előhírnökévé vált. Heródesnek, Júda királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá csoportból. Felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Zakariás a Lévi nemzetségből származott, és így lehetett pap az Abija nemzedék tagjaként. A felesége is a léviták közül származott, tehát Áron leszármazottja volt. Abban az időben Izraelben körülbelül 20 000 férfi leszármazottja volt Lévinek, akik mindnyájan papi feladatokat láttak el. Mivel lehetetlen volt egyszerre mindnyájuknak folyamatosan a templomban szolgálni, ezért minden családra kétszer került sor egy évben, és mindkét esetben egy-egy hetet szolgálhattak. Amikor egy bizonyos családra került a sor, akkor sorsvetéssel döntötték el azt, hogy ki milyen szolgálatot végezhet. Ezért lehet, hogy egy pap életében csak egyszer került sor arra, hogy ő bemutathassa a füstölő áldozatot az Úr előtt. Egyetlen nap az életében. Biztos, hogy ez a nap igen különleges volt Zakariás számára, hiszen a sorsolás alapján ő mutathatta be az áldozatot az Úrnak. Zakariásról és Erzsébetről megtudjuk, hogy igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Két gyönyörű lelkű ember, akik igen jelentéktelenek a világ szemében. Szerették Istent, és az ő útjain jártak, de sohasem hallottunk volna róluk, ha nem lettek volna Jézus Krisztus történetének részesei. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Abban a kultúrában átoknak számított az, ha egy nőnek nem lehetett gyermeke, és ez a tény törvényes válási ok lehetett. Ha Zakariás el akart volna válni Erzsébettől a meddősége miatt, senki sem kérdőjelezte volna meg ezt a tettét. Kétségtelen viszont, hogy mindketten nagyon szerették egymást, és együtt szomorkodtak gyermektelenségük miatt. Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölő áldozatot. Képzelhetitek azt a határtalan örömöt, amit ez az öreg ember érezhetett, miután bizonyára már feladta magában, hogy valamikor is ő legyen az, aki a füstölő áldozatot bemutathatja az Úr előtt. A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölő áldozat órájában. A papok ilyenkor bementek az oltár elé, vették a kis aranyfüstölőt, amelyben izzó parazsak voltak, és erre helyezték az illatos ágakat, majd a füstölőt lóbálni kezdték az oltár előtt. Ilyenkor a levegő megtelt felfelé szálló édes illatokkal, és ez egy gyönyörű szimbóluma volt annak, hogy Isten miként fogadja az emberek imáját. Az általunk elmondott imák az Isten elé szállnak, mint egy édesen illatozó füst, amely kellemes számára. A Jelenések könyvének 5. fejezetében a bárány elveszi a trónuson ülő jobb kezéből a tekercset, és János ezt írja. A 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerekkel, a szentek imádságai ezek. Amikor Isten Mózesnek a szent sátor építésére utasításokat adott, akkor az Úr újból és újból figyelmeztette Mózest, hogy pontosan a terv szerint készítsenek el mindent, mert ez a mennyország modellje. Ha tehát tudni akarjátok, hogy hogy néz ki a mennyország és az Isten trónusa, akkor a szent sátor tanulmányozása során megtudhatjátok mindezt. A papok tehát füstölő áldozatokat mutattak be itt a földön az oltár előtt, de így van ez a mennyországban is. Ezek a szentek imádságait jelképezik. Tehát Zakariás a templomban bemutatta a füstölő áldozatot, a sokaság pedig kint várakozott, mert az volt a szokás, hogy miután kijött a templomból, akkor a pap Isten áldását adta az emberekre. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed. De miféle könyörgésről van itt szó? Éveken keresztül imádkozott azért, hogy az Úr áldja meg őt egy fiúval. És ez imánk kitartóságára buzdíthat, hisz ő még öregkorára sem adta fel ezt az imakérést. Ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. A János név jelentése az Úr kegyelmes. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Ezt megelőzően az Isten Malakiás próféta könyvében szólt az emberekhez. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Ez volt az ószövetségi időkben Isten utolsó szava az emberekhez. És annak ellenére, hogy az Úr 400 éven keresztül néma volt, Az új szövetség első szava az Úrtól ennek a proféciának a beteljesítése, ami az Illés proféta szellemében eljövő Jánosról szól. Keresztelő János eljövetelével és ezzel a proféciával kapcsolatban igen nagy a zavarodottság. János evangéliumában olvashatjuk, hogy amikor János a Jordán folyóban keresztelt, a farizeusok megkérdezték tőle, hogy ki adta neki a hatalmat mindenre. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem vagyok a Krisztus. Erre megkérdezték tőle. Hát akkor Illés vagy te? De kijelentette. Nem az vagyok. A proféta vagy te? Így válaszolt. Nem. Ezt mondták tehát. Ki vagy, hogy választathassunk megbízóinknak? Mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak. Mégis az Úr angyala itt azt mondja az apjának, hogy ő Illés proféta erejével és szellemében fog munkálkodni. A zavarodottság abból ered, hogy a messiásnak kétszeri eljövetele van. Az első itt az evangéliumokban, a második pedig az, amire jelenleg is várunk. Ugyanúgy, ahogy Illés akkor is meg fog jelenni, amikor ismét eljön Jézus, úgy keresztelő János is Illés erejében jött el, és aki el tudja fogadni, annak ő volt az ígéret beteljesítője, aki az atyák szívét a gyermekekhez, és a gyermekek szívét az atyákhoz téríti. Ő egy nazarénus volt, aki nem ívott bort és semmilyen részegítő italt, viszont az anyja méhében már betöltötte a Szentlélek. Amikor Mária meglátogatta Erzsébetet, akkor Erzsébet 6 hónapos terhes volt Jánossal, és amikor Mária belépett a házba és üdvözölte Erzsébetet, akkor Erzsébet megérezte, hogy a baba egyet ugrott a méhében. Erzsébetet betöltötte a Szentlélek, és bizonyára János is ekkor töltekezett be Szentlélekkel. Annak ellenére, hogy Zakariás imádkozott azért, hogy legyen egy fia, az imái nem igazán voltak hittel átitatva, mert amikor az angyal azt mondta neki, hogy fia fog születni, akkor nem hitte el. Zakariás így szólt az angyalhoz. Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amelyet nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig meg nem tudsz szólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. Érdekes, hogy gyakran nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a hitünkre, amikor azt akarjuk, hogy Isten valamit megtegyen, mintha Isten képtelen volna bármit is megtenni az emberek hite nélkül. Itt viszont az angyal azt mondja Zakariásnak, hogy Zakariás nem fog megszólalni a gyermek születéséig, mert nem hitt az ő szavának. Amit Isten meg akar csinálni, azt ha hiszed, ha nem, akkor is meg fogja tenni. A hitetlenséged nem fogja megállítani Isten munkáját, és nem is fogja azt késleltetni. Gyakran hallom, hogy egyesek azt hirdetik, hogy az Isten munkája attól függ, hogy mennyire tartok ki a hitemben, és ezért bűntudatot érezhetek, mert lehet, hogy miattam vesznek el sokan. De ez nem így van. Az Isten céljai meg fognak valósulni függetlenül attól, hogy én elhiszem-e ezt vagy sem. Ez egy kis nyugalmat is ad nekem, mert nem szeretném, hogyha az ő munkája rajtam múlna. Emlékeztek, hogy Izrael gyermekei a pusztulás szélére kerültek, mert Hámán rávette a királyt, hogy aláírja azt a rendeletet, hogy minden zsidót ki fognak végezni egy meghatározott napon. Mordokaj pedig azt mondta Eszternek, hogy járuljon a király elé, és könyörögjön a népéért. Eszter pedig azt válaszolta, hogy nem teheti, mert ezt nem engedi meg az udvari szabályzat. Még akkor sem, ha ő a király felesége. Csak akkor, ha a király maga hívatja be. Ha pedig valaki úgy akar a király elé járulni, hogy előzőleg nem hívták, az az életével játszik, mert ha a király nem emeli fel a jogart, akkor azonnal halállal büntetik. Mordokaj pedig azt válaszolta, hogy azt gondolod, hogy ha ez a rendelet életbe lép, akkor te megmenekülsz? Honnan tudod, hogy Isten nem ezért az egyetlen célért hozott téged a királyi udvarba? De ha te nem nősz fel a feladathoz, akkor az ő szabadulásuk egy másik úton fog bekövetkezni. Isten meg fogja szabadítani a népét, mert az ő céljai meg fognak valósulni, de te viszont el fogod veszíteni azokat a jutalmakat és áldásokat, amelyek a hűséged nyomán a tieid lehettek volna. A hitetlenséged viszont nem fogja Isten céljának beteljesülését megakadályozni. És itt Zakariás is hitetlen volt. Ezt megelőzően Gábriel több mint 500 évvel azelőtt jelent meg a földön Dániel prófétának, és a messiás megjelenésének pontos időpontját mondta el neki. Gábriel ezt mondta Dánielnek. 77 van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek. Engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. Tudd meg azért, és értsd meg! Attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, 7 hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. Azután még 62 hét, és újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időkben. A 62 hét eltelte után megölik a felkentet, senkie sem lesz. Mindezek után 500 évvel később Gábriel Zakariásnak mondja, hogy a felesége Erzsébet fogja azt a gyermeket szülni, aki majd a messiás előhírnöke lesz, illés szellemében és erejével. Úgy néz ki, hogy Isten Gábrielt a részletek felügyeletével bízta meg a fiának az eljövetelével kapcsolatban. Az emberek felkészítése, Mária és Zakariás felkészítése is az ő dolga volt. Gábriel nehezen tudott titkot tartani, mert már 500 évvel ezelőtt kikotyogta a dolgot Dánielnek az időponttal kapcsolatban, és most ismét itt van Zakariásnál. Érdekes lesz majd Gábriellel találkozni, mert ő az egyik olyan különleges angyal, akire Isten különlegesen nagy felelősséget osztott. A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége Erzsébet, aztán elrejtőzött 5 hónapra, majd így szólt. Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. 3 különböző kifejezést kell itt megmagyarázzunk, az eljegyzést, a jegyességet és a házasságot. Akkoriban már 2 éves korukban eljegyezhették egymásnak a gyermekeket, mert legtöbbször a házasságot a szülők intézték el. Általában a barátok összejöttek, egyiknek volt egy kisfia, a másiknak egy szép kislánya, és megbeszélték, hogy ha felnőnek, akkor egymásé lehetnek. Így hát eljegyezték őket egymásnak. Abban az időben azt gondolták, hogy olyan fontos dolgot, mint a házasság, nem lehet a meggondolatlan fiatalságra bízni, mert nem elég bölcsek arra, hogy kiválasszák a párjukat. A fiatalok körülbelül 15 vagy 16 éves korukban házasodtak össze egymással, de a házassági ceremónia előtt 1 évvel megkezdődött a valódi jegyességi periódus. Ez alatt úgy viselkedtek, mintha már összeházasodtak volna egymással, mert teljesen elkötelezték magukat egymásnak, de ez önmegtartóztatást jelentett, nem pedig valódi együttélést. Amikor a jegyesség elkezdődött, akkor már annyira szoros volt a kötelék köztük, hogy ha a fiú be akarta fejezni a dolgot, akkor vállást kellett kezdeményezzen annak ellenére, hogy még nem éltek együtt egymással. Mária és József tehát egymásnak jegyesei voltak ebben az időben, és teljesen el voltak egymásnak kötelezve a házasságukkal kapcsolatban, de a házassági ceremónia még csak ezután következett. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt. Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Az eredeti héber neve Jehoshua, ami azt jelenti, hogy Jehova a szabadító. Máté evangéliumából tudjuk, hogy amikor József megtudta, hogy Mária terhes, arra gondolt, hogy titokban fog elválni tőle, mert tudta, ha mindezt nyilvánosan teszi, akkor Máriát meg fogják kövezni. De az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Tehát mindketten, Mária és József is megkapták az utasítást arra, hogy Jézusnak nevezzék el a gyermeket, de Józsefnek azt is felfedte az angyal, hogy ő fogja megszabadítani az embereket a bűneiktől. A név tehát nagyon jelentős, mert Jézus küldetését fejezi ki. Isten szabadítását hozta el az embereknek. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját. Az Ótestamentum során a proféciák és az ígéretek arra mutattak, hogy a messiás Dávid trónján fog ülni igazságban és ítéletben, és uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Hatalmas a különbség Zakariás és Mária kérdései között. Zakariás megkérdőjelezte Isten szavát. Mária pedig a dolgok kimenetelével kapcsolatban kérdezett, de ő nem kételkedett, hanem hitt, amit később Erzsébet mondta neki. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Az angyal így válaszolt neki. A Szentlélek szárját és a magasságos ereje árnyékoz betéged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Isten számára semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária. Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéled szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Néha a protestáns gyülekezetek is beleesnek egy Máriával kapcsolatos hibába annak nyomán, hogy a katolikusok próbálják ráerőltetni az emberekre Mária megváltó anya szerepét. Emiatt a protestánsok pedig megpróbálják Máriát semmibe venni. De itt az angyal azt mondta neki, hogy különleges kegyelmet talált Istennél, és megáldotta őt az asszonyok között. Amikor Isten kiválasztotta őt, akkor meg vagyok győződve, hogy előtte teljes mértékben felkészítette őt a feladatra, és ezért biztos vagyok benne, hogy a valaha élt női lelkek közül Máriáé volt az egyik leggyönyörűbb. Mindezt maga a szöveg bizonyítja annak ellenére, hogy lehet, hogy ő ekkor még csak 16 éves volt. Nagyon mély lelki vonásokat láthatunk benne, hiszen amikor az angyal elmondja neki ezeket a különleges dolgokat, akkor már József jegyese volt, és ezek az életét teljesen felforgatják. Így szólt Mária. Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint. Más szóval teljesen alárendelte magát Isten akaratának. Én Máriával is nagyon szeretnék találkozni majd, hiszen olyan különleges ember volt. Minden zsidó lány álma, óhaja és vágya az volt, hogy ő legyen Isten eszköze, amikor a messiást a világba küldi. Ezért aztán sok zsidó asszony Józsuénak hívta az újszülött gyermekét, abban bízva, hogy Isten őket használja a szabadítás eszközeként. És ez volt az egyik oka annak is, hogy olyan nagy átoknak tekintették azt, ha ha valakinek nem lehetett gyermeke, hiszen így nem lehetett esélye arra, hogy a Messiás édesanyja lehessen. Bárcsak mi is ilyen nagyon szeretnénk azt, hogy mi legyünk azon eszközök, amelyeken keresztül Isten megvalósítja a céljait ezen a földön. Izraelben van egy népcsoport, akiknek a vallását igen nagy titok övezi, és ők maguk sem tudják, hogy miben hisznek. Ez a vallás a muzulmán vallás egyik ága, és csak a papok tudják, hogy miben hisznek. Ha ma végigmész a falvaikon, megláthatod, hogy a férfiak olyan nadrágokat viselnek, amelyeken hatalmas kenguru zsebek vannak, mert abban hisznek, hogy a megváltó férfitól fog megszületni, és a nadrágok a terhességre készültek. Ebben reménykedett minden fiatal lány Izraelben, és egyikük esetében be is teljesedett ez a remény. Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzata méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogyan is lehetséges ez, hogy az én uram anyja jön el hozzám? Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, újongva mozdult meg a magzat méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Azt gondolom, hogy ez egy megfelelő hely arra, hogy beszéljünk az abortuszról. János még csak 6 hónapos volt az anyja méhében, és mégis, amikor Mária megszólalt, ő felismerte és válaszolt erre. Amikor a baba az anya méhében van, már felismeri az édesanyja hangját, és ha az anya sokat beszél hozzá a terhesség alatt, akkor a születése után megnyugtató lesz számára az ő hangja, mert már a terhesség alatt megtanulja felismerni azt. Az orvostudomány egyre többet fedez fel az embrió fejlődésével kapcsolatban, és itt János is már 6 hónapos korában képes volt örömében megmozdulni, amikor meghallotta Mária hangját. Emlékezzünk arra, hogy Mária a Szentlélektől indítatva beszél, és így a Szentlélek szava szerint megmozdult a magzat az anyja méhében. A mai kultúránk filozófiája szerint, ha elég sok ember kezd egy bizonyos dolgot csinálni, akkor az az emberek szemében elfogadható, jó és helyes útnak fog számítani. Sokan elfogadják azt, hogy Isten nem létezik, mert teljesen humanista megközelítést alkalmaznak, és így nem létezik Isten szerinti jó és rossz mérce, ezért aztán a társadalom által széles körben elfogadott mércéket fogadják el. A szociológusok szerint léteznek olyan társadalmak, ahol az apáknak semmi közük a gyermekekhez, és ott teljesen elfogadható, hogy a nagybácsi veszi át az apa szerepét az otthonokban. Aztán vannak olyan társadalmak, ahol több nejűség vagy több férjűség a szokásos életforma, és mivel ez széles körben elfogadott dolog, ezért senki sem gondolja ezt rossz dolognak. Ha tehát elég sok ember csinál valamit, akkor hirtelen ez lesz a helyes út. Ha már elég sokan ölik meg az abortusz során az ártatlan gyermekeiket, akkor már minden rendben van, mert ez már elfogadott társadalmi normánk része lesz, és senki sem szólhat semmit ez ellen. Én nehezen tudom fékezni az érzelmeimet a gyermekek közelében, és kissé bolondos leszek, mert az ő szintjükre próbálok jutni, hogy kommunikálni tudjak velük. Lenyűgöznek a gyermekek, nagyon szeretem őket, és számomra nincs nagyobb öröm annál, mint a gyermekekkel kommunikálni. Nagyon szeretem figyelni az arcukat, a szokásaikat, és órákon keresztül tudom figyelni őket, szeretem látni a fejlődésüket. Ezért nagyon nehezen viselem a gyermekekkel való visszaéléseket is, amikor egy felnőtt szándékosan visszaél a helyzetével, és megsebzi, összetöri, megveri, tönkreteszi a gyermeket. Azon gondolkozom, hogy vajon ez nem függ-e össze azzal, hogy sokkal olcsóbbá tettük az emberi életet mostanában az abortusz törvénybe iktatásával. A meg nem született gyermek ellen el lehet követni bármilyen erőszakot, mert úgy sem ért belőle semmit. De vajon mi lesz a következő lépés? ha még csak keveset ért mindebből, akkor is meg lehet majd ezt tenni? Az élet értéke egyre kisebb lesz a társadalmunk minden szegmensében a liberális, humanista gondolkodásnak és törvényhozásnak a következtében. De nem hiszem, hogy az Isten ezt túl sokáig engedi tovább folyni. Minden esetre, ha én lennék Isten, akkor már rég lehúztam volna a redőnyt. Mária válaszából megláthatjuk, hogy milyen lelke volt ennek a gyönyörű fiatal lánynak. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára, és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Ez a vers utalás az Ábrahámnak tett ígéretre, hogy rajta keresztül lesz áldott a föld minden népe. Mária Erzsébettel maradt 3 hónapig, azután visszatért otthonába. Mária beszédének második fele az Isten által hozott forradalmakról szól. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Az első tehát az Isten egyéni forradalma, amikor szétszórja a büszkéket. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Ez pedig a második forradalom. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Ez pedig egy gazdasági forradalom. Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta. Nem, hanem János legyen a neve. Mire ezt mondták neki? De hiszen senki sincs a te rokonságodban, akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni. Ő táblát kért, és ezt írta rá. János a neve. Erre mindenki elcsodálkozott. Amikor egy nőnek elkezdődtek a szülési fájdalmai, akkor összegyűltek a rokonok, és hozták a hangszereiket, az ételt, és egy hatalmas partira készültek. Ha a megszületett gyermek fiú lett, akkor a zenészek rázendítettek, énekeltek, táncoltak és mulattak. Ha viszont lány született, akkor szépen összepakolták a hangszereiket, és hazamentek. Abban az időben hatalmas áldás volt a fiúk születése, de a lányokat eléggé figyelmen kívül hagyták. Jézus tanításaira volt szükség ahhoz, hogy a nőket az őket megillető szintre emelje. Ő volt az, aki az általuk megérdemelt dicsőséget és tiszteletet megadta nekik, és ezért az asszonyok különösen hálásak kell legyenek Jézusnak. Nézzétek meg azokat a kultúrákat, amelyekben az evangélium nem terjedt el, és figyeljétek meg a nők szerepét. Mindezek után sokkal inkább értékelni tudjátok majd azt, amit Jézus Krisztus értetek tett. Nézzétek meg a beduinokat, az indiaiakat, az új-guineai kultúrát. És egyszer csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. Apja, Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így prófétált. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Jézus Krisztus az Isten emberi formában való megnyilvánulása. A Szentlélek ihletésére Zakariás azzal kezdi a prófétálását, hogy az Isten meglátogatta a népét. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Az ige testé lett, és közöttünk lakott. A látogatásának célja a megváltás volt, amit ő maga is mondta. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És Zakariás tovább folytatja. Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából. Pál azt mondta, hogy nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. És Zakariás tovább folytatja, ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva. Ő felismeri, hogy a messiásra vonatkozó prófétálások az ember bűnbeesése óta jelen vannak. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezeivad között. Hasadon járj, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között. A te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa. A bűnt az asszony utódja fogja elpusztítani. Zakariás tovább folytatja, hogy megszabadít ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amelyel megesküdött atyánknak Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki. A megváltás több annál, hogy Isten kimentett minket az ellenségeink kezéből, mert azért mentett meg minket, hogy őt szolgáljuk félelem nélkül. Szentségben és igazságban. Mindkettő arra vonatkozik, hogy jók vagyunk, de a szentség a jellem jósága, az igazság pedig a cselekedeteink helyességét jelenti. Egyik a másikból következik, a szentség a dolgok gyökere, míg az igazság a jellem gyümölcse. A mai embereknek a mai világban hatalmas nehézséget okoz az, hogy szentség nélkül akarnak igazak lenni. De végső soron minden igaz életre tett kísérlet kudarcot fog vallani, mert nincs a szentségen kívül egyetlen más alap sem arra, hogy mindezt fent is lehessen tartani. A tisztaság a gyökerekből kell kiinduljon. Jó hozzáállás szükséges ahhoz, hogy megfelelő cselekedeteink legyenek. Isten akarata az, hogy először is szentségben járjunk ő előtte, hogy ki tudja dolgozni a jellemünk megváltoztatásán keresztül a lehetőséget, hogy igaz módon szolgálhassuk őt. A farizeusoknak a szentség nélküli igaz voltukra kidolgozott rendszerük teljes kudarcba fulladt. Jézus megjegyezte, hogy ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Ez az egyik legmegdöbbentőbb kijelentés lehetett a tanítványok számára, mert az ő szemükben senki sem tudott igazabb dolgokat tenni, mint a farizeusok. De a valóság az volt, hogy az ő igazságuk szentség nélküli volt. Nem a szívükből jött, mert a hozzáállásuk igencsak bűzlött Jézus szerint. Képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlóak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Végül pedig az utolsó profécia, te pedig kisgyermek, a magasságos profétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyen meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben.